Úgyhogy most itt vagyunk a gyógyuláshoz vezető út második részén. Ha van jegyzeted, ez jó, ha nincs, akkor adunk. Van jegyzeted? Tudjátok követni, mert nem lesz kivetítve. Úgyhogy kérünk szépen ide jegyzeteket előre. Valaki segítsen. Maradjatok, ide segítenek, ide hozzák. És ebben az üzenet sorozatban vagyunk, hogy a gyógyuláshoz vezető út következő 6 hétben még ezt folytatjuk. És nagyon-nagyon jó volt a szerdai nap is, amikor átbeszéltük a múlt vasárnapi alkalmat. Úgy hiszem, hogy akivel én így beszélgettem, vagy ott beszélgettünk egy kis csoportba férfiakkal, mert külön férfi csoport volt, meg külön női csoport, és mindenki kapott belőle. Jócskán, tehát hasznos volt. És ja, szerintem ez így fog folytatódni továbbra is. Kezdem egy történettel. Ezt Ditke mesélte nekem. Lehet, hogy nem ismersz rá erre a történetre. Nagyon nagy volt a belvíz domaszékem. Olyan nagy, hogy már igazából már a kertet is ellepte a víz, és föl kellett mászni a tetőre. Ditke már tudja, hogy ez nem igaz, de... és tehát olyan magas volt a víz, hogy már föl kellett mászni a tetőre, jött a Dél-Magyar riportere, hogy hát szegény domaszékiekkel interjút csináljon, hogy mi történik, meg hogy történik, meg hogy vészelik át ezt a vészhelyzetet ott. És akkor hát látja ott a riporter, hogy ott hömpölyg egy nyúlketrec az udvaron. Te hömpölyög. Aztán látja 2 perccel később, hogy ott egy, mit tudom én, egy nyúl ott úszik. Aztán egy macska. Aztán egy kutya. Egy fűri. És aztán látja a riportot, hogy van egy kalap is ott úszik. És azt látja, hogy amikor elér a ház sarkáig a kalap, ott a vizen, akkor elkezd visszafelé jönni. És nem érti a riport, aztán néz, hogy mi lesz. És aztán azt látja, hogy a ház másik sarkáig megint megfordul, és jön vissza. És ezt megcsinálja, vagy 20-szor. És aztán azt mondja, megkérdezi a riport, de hát... Azt mondjam, hát ön lakik itt, hát van valami ötlete, hogy mi okozhatja ezt, hogy ez a kalap itt föl alá megy az udvaron, meg minden. Ditke azt mondja, hát persze, hogy van. Hát. De férjem, az őrült férjem, a Pisti. Azt mondta, ha esik, ha fúj, akkor is le fogom nyírni a füvet. Na, úgyhogy... Oké, azért mondtam el ezt a történetet, mert tehát a problémánk az, hogy sokszor, tehát sokunk még mindig csak a fűre koncentrál, mikor már a ház félig el van merülve. Oké, tehát sokszor és sokan a fűre koncentrálunk, hogy le legyen nyírva, mikor a ház már romlik össze. És a múlt héten azt mondtuk, hogy mindannyiunknak szüksége van gyógyulásra, kivétel nélkül. Mindannyiunknak. Mert egyikünk sem tökéletes. Tehát nincs egy tökéletese köztünk. Nem azért, mert ide nem tehetik be a lábukat. Egyébként tényleg közénk ne tegye be egy tökéletes ember a lábát, tehát neki nincs helye itt. Ide csak tökéletlenek járhatnak. Valahová máshová menjenek a tökéletesek, ide csak tökéletlenek jöhetnek. És aztán arról is beszéltünk, hogy a világ is tökéletlen, amiben élünk, hogy tele vagyunk fájdalommal, a világ tele van fájdalommal, az emberek tele vannak fájdalommal, rossz szokásokkal, függőségekkel. És aztán azt mondtuk múlt héten, hogy igazából mindegy, hogy mi bajod van és mivel küszködsz, a lépések a gyógyulásban mindig ugyanazok. Nem változik. Ebben az esetben, abban az esetben, amabban az esetben. Tehát mindig ugyanazok. Mindegy, hogy mivel küszködik az ember. És a gyökere ez még mindig a múlt hetit ismétlem, tehát a gyökere a problémának, hogy baj van bennünk, az az, hogy mindent az irányításunk alatt akarunk tartani. Minden részletet az életünkben. Mindenkit. És minden részletre tudni akarunk, minden részletre hatással akarunk lenni, és minél bizonytalanabb vagyunk, én belül, minél bizonytalanabb vagy, annál inkább kontrollálni akarod a dolgokat az életedben. Tehát ez egyébként egy jellemzője. Valaki túlságosan kontrollálni akar mindent, az azt jelenti, hogy belül nagyon bizonytalan. Mert ő a külső dolgokban keresi a biztonságot, és ezért próbál mindent kívül tökéletessé tenni. Úgyhogy beszéltünk erről, hogy kontrollálni az életünket, kontrollálni mások életét, kontrollálni a körülményeket, kontrollálni a fájdalmat, ezekről beszéltünk a múlt héten. És igazából egy mondatba foglaltuk össze, hogy Istenek akarunk lenni. Holott nem vagyunk azok, de Istenek próbálunk lenni. Mi akarunk a világ középpontjában állni, mindenki minket szolgáljon ki, minden minket szolgáljon ki, és ja, táncoljon mindenki körülöttünk szépen, ügyesen, okosan. És aztán beszéltünk még miről? A következményekről, csalódás, fájdalom, bukás, tehát amikor Istent játszunk, és Istenek akarunk lenni, akkor ebből fájdalom lesz, ebből csalódás lesz, ebből bukás lesz, mert nem működik, nem vagyunk Istenek, tehát nem fog sikerülni ez a projekt. Aztán beszéltünk arról, hogy hogyan jöjjünk ki ebből, mi a kivezető út ebből, hogyan törhetünk ezekből a dolgokból. És egy kicsit beszéltem a tagadásról, hogy ne tagadjuk azt, hogy szükség, nincs szükségünk segítségre. Ne tagadjuk, hogy szükségünk van. Tehát ne tagadjuk, hogy nekünk nincs semmi bajunk. Sokszor legtöbbször a tagadás az, ami megakadályozza azt, hogy elinduljak a gyógyulás felé vezető úton. Hogy letagadom, hogy nekem bajom van. Jó kifogásaim vannak. Ó, rendben vagyok. Köszi, én jól vagyok. Minden oké, és tényleg jól vagyok. Ez nem probléma. Kézben tartom a dolgokat. Minden rendben van. Ja. És aztán kivágjuk magunkat, vannak ezek a jó kis kifogásaink, utána pedig vádolunk másokat. Kifogásunkban, hogy miért nem én vagyok, és aztán ott a vádlás. Persze, ha a feleségem normálisabb lenne, akkor a házasságunk is normális lenne. Én sem idegeskednék annyit. És minden rendben nem lett. Tehát jók vagyunk. Zuhanunk a háztetőről szépen, és félúton vagyunk. Még nem fáj. Oké? Még nem fáj. De csak azért, mert még nem értem földet. De a földet érés az meg fog történni, mert már zuhanok. De amíg lehet, tagadok. Ja, úgyhogy tagadás ellenszere. Van gyerekszoba. Családban marad. A tagadás ellenszer ez, tehát van ellenszer. Hathatós ellenszer. Ezt úgy hívják, hogy fájdalom. Tagadásnak az ellenszere, tehát Isten, amit használ arra, hogy végre szembenézzünk a problémáinkkal, ez a fájdalom. Tehát nem igazán változunk addig, amíg egy szikrányi fényt is látunk. Még ha nagyon távol van az alagút vége, egy picike fehér pötty, tehát ha már azt látjuk, akkor nem akarunk változni. Ja. Tehát egészen forrónak kell lenni a talajnak, hogy azt mondjuk, na jó, oké. Okay, tehát nem változunk addig, amíg a fájdalom túl nem növi a változástól való félelmünket. Tehát nem vagyunk hajlandók addig változni, amíg a fájdalom túl nem növi a változástól való félelmet. És akkor hajlandók vagyunk. Ja. Tehát ez egy kényszerítő eszköz Istentől a fájdalom. Kényszerítő eszköz, hogy szembenézzek, hogy nekem problémám van, szembenézek azzal, hogy nem vagyok Isten, szembenézek azzal, hogy valami nem működik, és nem fog sikerülni. De Tehát Isten belekényszerít egy olyan helyzetbe, ahol meg már nincsen választási lehetőség. Yeah. Van három tagadásbomba, amivel szétbombázza a tagadást. Ezek olyan dolgok, amivel meg tudja ragadni a figyelmünket, a figyelmedet, az én figyelmemet, és el tud kezdődni ez a gyógyuláshoz vezető út. Az első ilyen bomba a krízis. Beteg leszek, valami komoly, stresszes élethelyzetbe kerülök, munkát elveszítek. Ez egy ilyen tagadásbomba. Aztán a másik tagadásbomba az a konfrontáció, amikor valaki az életemben törődik velem annyira, hogy azt mondja, hogy figyelj, Balukám, így csinálod a dolgokat, elszúrod az egészet. Elszúrod az egészet, ha ezt így folytatod. És ez jó dolog. Ez jó dolog. Tehát jó dolog, ha van olyas valaki az életünkben, aki szeret annyira, hogy azt mondja, hogy hé, ez így nem mehet tovább, mert elszúrod az egészet, elszúrod az életed, el fogod veszíteni a családodat, el fogod veszíteni az egészségedet, el fogsz mindenkit veszíteni, és mindent. Oké, de konfrontációban van a... Tehát nem csak egy valaki, hanem ez lehet több ember is. Van egy régi mondás, azt mondja, hogy ha valaki lófarának hív, ha valaki lófarának hív, akkor azt felejtsd el. Ha már ketten úgy hívnak, hogy lófara, akkor nézz a tükörbe. Ha már hárman azt mondják rólad, hogy lófara vagy, akkor meg vegyél egy nyerget. Tehát ha már többen szólnak azzal a dologgal kapcsolatban, és többen hívják fel ugyanarra a figyelmedet, akkor már ne tagadd. Akkor ne tagadd. Akkor ismerd el. Ismerd el. Tehát ha már hárman azt mondják, hogy munkamániás vagy, akkor hidd el végre. Ha hárman azt mondják, hogy gondod van az alkoholval, akkor hidd el végre. Ha hárman azt mondják, hogy gondod van ezzel, gondod van azzal, gondod van a haraggal, mit tudom én mivel, sok mindennel, akkor hidd el, akkor vegyél nyerget. Ja. Tehát a fájdalom az olyan, mint egy tűzriasztó. És ez nem úgy működik, hogy el kell szólni a tűzriasztó, vinnyog, mint az állat, és aztán mi a reakciónk? Az a hülye tűzriasztó, valaki csináljon már vele valamit. Adjatok egy partvisnyelet. És jó, szétverem. És akkor ennyi. Nem, a tűzriasztó azért van, mert szól, hogy tűz van. És azzal, hogy leverem a tűzriasztót, azzal a probléma, a tűz nem szűnt meg. És ezért van, hogy sokszor a fájdalmat valamikkel megpróbálják emberek kezelni. Hogy a fájdalom elmúljon. De amúgy a probléma az ugyanúgy ott marad az életben. Csak most már nem érdekel, hogy fáj. Vagy nem érdekel, hogy riaszt a tűzriasztó. Aztán a harmadik ilyen tagadásbomba az a katasztrófa. Remélem, hogy egyikőtök életében sem fogja Isten ezt használni. De ez a katasztrófa, ez az a helyzet, amikor minden összeomlik. Minden az életedben összeomlik. Tehát érzelmileg összeomlasz, fizikailag összeomlasz, szellemileg, anyagilag, kapcsolatilag, és ott fekszel a romok alatt, és kész, káó, vége. Úgy érzed. És van, hogy Isten ezt megengedi. Megengedi azt, hogy az összes hülye döntésünk minden következményét érezzük. És átéljük. Csak azért, mert még mindig tagadom. És Isten azt mondja nekem ebben a helyzetben, hogy mindig Isten akarsz lenni? Nézd már körül! Minden összeomlott. Jól megy? Jól megy istenkedni? Tudod, és hátralép, és hagyja igazából, hogy Isten legyél. És aztán rájövünk ebben a helyzetben, hogy nem, ez nem megy. Nem megy. Oké, úgyhogy az első lépés, ezt mondtuk múlt héten, a gyógyulás, az az, hogy elismerjük. Hogy felismerjük, és elismerjük, hogy nem vagyunk Isten, tehát nem vagyok Isten, hogy én erőtlen vagyok, és tehetetlen, hogy uraljam a rosszra való hajlamaimat, hogy kicsúszott a lábam alól a talaj. Oké, ez az első lépés. Ez az első lépés. Ez a úgymond a valóság döntés, vagy nem tudom, hogy nevezzem nektek. Amikor rájövök arra, hogy mi a valóság. Eddig tagadtam, de rájövök arra, hogy mi a valóság, és elismerem, hogy ez a valóság. Hogy nem vagyok Isten. És aztán jön a második lépés, és erről fogok most beszélni nektek. Ez a zsidó levélben, az Új Szövetségben van, a zsidókhoz írott levélben, a 11. fejezet 6. versén alapszik. Ez a második lépés. Ez úgy szól, hogy hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik. És abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. Oké, tehát hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik. És abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. És ez a második lépés, ez három részre bontható. Az elsőt nézzük most. Az első az, hogy ismerd el Isten létezését. Tehát ismerd el Isten létezését. Én úgy veszem észre, hogy egyre több ember hisz Istenben. Ahhoz képest, ami az elmúlt évtizedekben volt. Igen, nem Jézus Krisztusban hisznek, de egy felsőbb erőnek a létezését már a legtöbben nem tagadják. És Magyarországon például a 15 és 29 évesek közöttiek között, tehát az 58%-a az hisz Istenbe. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy jár templomba, vagy gyakorolja ezt a hitet, tehát megvallja azt, hogy ő hiszi, hogy létezik. Létezik egy Isten. Lehet, hogy nem tud nevet adni neki, vagy hogy ki az, vagy milyen az, de hiszik azt, hogy van. És ennek a 10% az, aki mondjuk gyakorolja is. Ennek a 10% a vallását, vagy a hitét. Világviszonylatban meg még jobb egyébként az arány, mert azt hiszem, hogy 4%-a van, akik ateistának vallják magukat. Akik azt mondják, hogy nincs Isten. Úgyhogy manapság azzal olyan nagy probléma nincsen, hogy elismerik emberek, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. És ez azért is van, mert az elmúlt 50 évben annyira fejlődött a tudomány, hogy egyre többen és többen, tehát annyi információ van már, hogy egyre inkább jönnek rá arra, hogy ez az egész komplexitás, ami van a természetben, az emberi testben, tehát mindenhol, a világegyetemben, az egyszerűen nem lehet véletlen. Tehát annyi eszük már van az embereknek, hogy nem hiszik el azt, hogyha én most szétszednék mondjuk egy Rolex órát, betennék egy papírzacsiba az összes darabját, beleraknám, és így jól összeráznám, és aztán kivenném az órát összerakva, patentul működve, beállítva a pontos időre. Mert igazából amikor valaki azt mondja, hogy ez, amit működik körülöttünk, és ami igazából kézérintése nélkül működik, mert inkább kézérintésével tönkretesszük, kézérintése nélkül tökéletesen működik, ez nem a véletlen műve. Tehát amikor van egy teremtés, annak van egy teremtője. Amikor van egy... Jól van. Megmentettünk egy méhecskét. Na. És ezt annyira ma nem lehet eladni. Hogy a dolgok véletlenül olyanok, amilyenek. Tehát ahol van okozat, ott lennie kell egy oknak. Hogy miért az van, ami van. Ja, úgyhogy elismerni Isten létezését, és akarok nektek két verset is felolvasni a Bibliából. Az egyik, ott vannak ezek a jegyzeteitekben is, a Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele, első fejezet 20. vers, tehát arról beszélünk, hogy ismerjük el, hogy Isten létezik. Azt mondja, Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Tehát lehet, hogy nem látjuk, tehát nem tudunk ővele kezet fogni, de az ő hatását, az ő jelenlétét érzékelhetjük az egész teremtésen, magunkon, a természeten, a világegyetemben, és minden, ami itt erő. Tehát minden, ami körülöttünk van, ami a teremtés, ami nem az emberi kéznek a csinálmánya. Aztán Zsoltár, a 19. Zsoltár az egész igazából erről az egy mondatról szól, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét. Ja, úgyhogy a Bibliában az is benne van, már nem is tudom melyik Zsoltárban, hogy a bolond az, aki azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. A bolond mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Na, úgyhogy miért fontos ez ebben a lépésben, hogy ismerik el, hogy van Isten? Azért fontos, mert ő az, aki képes változást hozni az életünkben. Ha nem hiszük, hogy van Isten, akkor ki a pityi palkó tud rajtad segíteni? Ha eddig neked nem sikerült, akkor ki más? A pásztorod? Ő nagyon szeretne segíteni rajtad, de nem fog tudni. Sajnálom. Az ő nevében is sajnálom. Közvetítem az üzenetét. A melletted ülő, vagy a legjobb barátod, vagy a szüleid nem tudnak segíteni rajtad. Egy felsőbb erőre van szükség, ami több, mint egy emberi erő. De ha nem ismerem el, hogy van Isten, akkor reménytelen vagy. Vagy nem vagy reménytelen, csak azt érzed, hogy reménytelen vagy, mert amúgy nem azért van Isten, mert mi azt hiszük, hogy ő van, hanem ő akkor is van, ha én azt hiszem, hogy nincs. Tehát, hogy tőlem független. Ja. Úgyhogy ezért fontos ez a momentum, hogy hiszem el azt, hogy Isten létezik, mert ő az, aki képes életeket megváltoztatni. De egy kicsit tovább lépve, talán nem is az a fő kérdés, hogy van-e Isten, hanem hogy ez az Isten milyen Isten. Egy szemét Isten. Egy gonosz Isten. Egy mogorva öreg ember Isten, aki el akarja kapni a grabancunkat, meg szemétkedik, meg játszik velünk. Tehát nagyon is fontos az, hogy ha már elismerem, hogy van Isten, nagyon is fontos az, hogy mit gondolok róla, hogy ő milyen. És megint ezen a ponton nagyon fontos az, hogy azt gondolom-e, aki ő, vagy valami mást. Ja, mert sok furcsa elképzelés van Istenről. Néhányszor már hallottátok az Alfán ezt a történetet. Anyuci már ki van Janikától. Minden szál haja égnek át tőle, olyan rossz gyerek. És azt mondja, most már megnevelem ezt a Janikát. Elviszem a paphoz. Elviszi a paphoz. Pap leülteti maga elé, és megkérdezi Janikától, hogy na Janika, hol van Isten? Janika, összerezzen, megijed, nem tud mit válaszolni. Pap megint megkérdezi, Janika, hát hol van Isten? Már remeg a szája széle, anyuci örül. Végre, hát ilyet életemben nem láttam, mikor egy gyerek így összekapja magát. Végre, jó helyre hoztam, a pap megkézi a harcot, hogy Janika, hol van Isten? Janika fölpattan, ilyetten is elszalad. Füstöl a lába nyoma. És aztán mennek utána, hogy mégis hova menekült a gyerek. Aztán otthon csípik el, apu otthon van. Hallják, hogy meséli Janika apunak. Apu, képzeld el, ezek elveszítették Istent, és rajtam kérik számon. De sokféle elképzelés, furcsa elképzelés van, hogy milyen Isten. Isten nincs elveszve, tehát csak szólnék. Isten nem veszett el, Isten nincs a mi ránk utalva, semmiben sem. Úgyhogy nincs is ránk igazából szüksége, ezért nagy kiváltság, hogy ő viszont behív bennünket az ő családjába. Nincs ránk szüksége, mégis azt akarja, hogy mi az ő gyermekei legyünk. Úgyhogy az a helyzet, hogy sokan abból indulnak ki Istent illetően, hogy milyenek voltak például szüleik. Tehát abból, tehát azt gondolják, tehát ha zsarnok és szeretet nélküli szülei voltak, akkor lehet, hogy úgy, amikor Istenről beszélnek, vagy azt hallja, hogy mennyei apa, vagy atya, akkor ez jut egyből eszükbe, hogy olyas valaki lehet az Isten, mint az én apám volt, vagy a nagybátyám, vagy a mit tudom én kicsoda, a szüleim, és aztán így gondolkodnak Istenről. Vagy hogyha valaki régen gyerekkorában félt a szüleitől, akkor lehet, hogy amikor arról hall, hogy Isten, akkor fél Istentől, ugyanúgy, mint a szüleitől is félt. Vagy hogyha, mit tudom én, a szülei bántották őket, akkor lehet, hogy valaki, amikor Istenről van szó, azt hiszi, hogy ő is bántani akar. És büntetni akar. Úgyhogy sokan ebből indulnak ki. Tehát, hogy szülők nem törődömök voltak, akkor Isten se törődött. Velem senki nem törődött. Akkor Isten se törődik velem. Úgyhogy én azt mondom, és azt tanácsolom, hogy ahelyett, hogy mi formálnánk Istent a magunk képére, inkább formáljuk őt, tehát inkább te formáld őt Isten képére. Oké? Tehát, most, bocsánat, te formáld őt magad képére. Igen. Ja, úgyhogy ez az első, tehát elismerni, hogy Isten létezik. Isten létezik. A második, hogy ismerjük meg az ő jellemét. Tehát megismerni Isten jellemét. Ez is nagyon fontos. Nem csak, hogy elismerni, hogy Isten van, hanem megismerni Isten jellemét. Tehát fontos az, hogy értsük meg, és ismerjük meg, hogy milyen Isten, és hogy kicsoda, hogy milyen az ő jelleme. Tehát, de ez így van egyébként minden kapcsolatban. Tehát addig nem tudok bízni valakiben, amíg nem ismerem meg, hogy kicsoda ő. Megelőlegezni tudok bizalmat, tehát egy ismeretlennel is, tudod, odaadom neked a bizalmat, amikor valakit nem ismerek, de aztán kapcsolatban vagyunk, és azt látom, hogy visszaél vele, hogy hazudik, hogy eljátsza a bizalmat, hogy bebizonyosodik, hogy nem az, akinek előadta magát, akkor nincs bizalom. Istennél ez nem így van, tehát ő sosem fogja eljátszani magát. Ezt garantálom. Igen, lehet, hogy másképp csinál dolgokat, mint ahogy én elképzelem, de sosem hagy magamra, és sosem. Tehát mindig számíthatok rá. Mindig számíthatok rá. És, de kell, a bizalomhoz kell az, hogy ismerjük egymást. Abszolút. Abszolút. Na most, hála Istennek, Isten azt akarja, hogy megismerjük őt. Mert nagy gáz lenne, ha ő nem akarna ezt. Mert a kapcsolatot nem én kezdeményezem ő vele, hát ő Isten. Ő sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb, sokkal több, mint én. Itt nem én diktálok neki, hanem ő diktálja itt az egész világegyetemnek a dolgait. Tehát ha ő nem akar megismerkedni velem, akkor nem fog tudni vele megismerkedni. De hála Istennek, hogy ez a hatalmas Isten, akinek nincs szüksége rám, de mégis kezdeményezett felém, hogy megismerjen engem. És ennek a bizonyítéka 2015 évvel ezelőtt történt. És hát azokban az években, évtizedekben. Ugye, egyébként Jézus Krisztus létezésére az egyik leghathatósabb bizonyíték az micsoda? Akkor valaki azt mondja, hogy hát Jézus nem is létezett. Meg kell kérdezni, hogy hanyadik évet írjuk? 2015. És honnan számoljuk azt? Jézus születésétől. Akkor most mi van? Akkor Jézus van. Na, tehát, hogy Jézus azért jött el a földre. Tehát Isten emberi testet öltött, hogy te meg én megismerhessük őt. hogy kapcsolatba léphessünk ő vele. A tanítványainak Jézus azt mondta, hogy az egyik tanítvány megkérdezte, hogy hát, hogy látni akarjuk az atyát. Mutasd meg nekünk az atyát. Látni akarjuk. És Jézus azt mondta nekik, hogy hát Fülöp. Vagy már nem tudom, melyiknek mondta, de hát mióta veletek vagyok? Hát nem ismersz meg. Aki látott engem, mondja Jézus, az látta az atyát. Tehát Isten meg akarja ismertetni magát velünk. Kolossi 1.15, az is ott van, azt hiszem, a jegyzetetekben. Igazat mondok? Ott van? Azt mondja, a láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött fiú, aki a Jézus Krisztus. Oké, tehát a láthatatlan Isten látható képmása. A láthatatlan Isten látható képmása Jézus Krisztus. Úgyhogy amikor olvasunk Jézusról, olvassuk a Bibliánkat, az Új Szövetséget, azokat az evangéliumokat, az mind Jézus életéről szól, mind a négy evangélium, és tanulunk Jézusról, akkor egy csomó dolgot meg fogsz ismerni Istenről. Mert ő a láthatatlan Isten látható kép mása. A kép más, amit egyébként a görög nyelven használ, ez a tökéletes mása. Tökéletes mása. Úgyhogy ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. És amikor elkezdjük megismerni őt, elkezdesz olvasni Jézusról, elkezded megismerni őt, hogy milyen volt ő akkor, és milyen ő most, akkor három dolgot biztosan megtanulhatsz őróla. Ezt a három dolgot csak gyorsan elmondom nektek. Mert ez a három dolog, ez fog segíteni neked abban, hogy túljuss a nehézségeken. Túljuss a függőségeden, túljussál a fájdalmakon, túljuss a rossz szokásokon. Három dolog. Az első az, hogy Isten tudja, hogy milyen helyzetben vagyok. Tehát ha olvasol Jézusról, akkor látni fogod azt az ő életén, hogy egy dolog biztos, hogy Isten ismeri azt, hogy én milyen helyzetben vagyok. Nem feledkezett meg rólad. Pontosan tudja, hogy mind mész keresztül. Én megtanultam, hogy Isten mindent tud rólam. Tudja a helyzetemet. Ismeri a fájdalmaimat, ismeri a titkaimat, ismeri a szokásaimat, ismeri a függőségemet. Ez nem egy elrejtett dolog, amiről ő ne tudna. Nagyon jól tudja. Ismeri a jót is, a rosszat is, tehát mindent tud rólam. A hajszálamat, ami még van persze. Tehát nálam nem bonyolódik számolási dolgokban. De néhányaknál már meggyűlik a baja neki is. Olyan sok hajatok van. Na, úgy, tehát ismeri a napomat, ismeri ezt a hetemet, ismeri ezt a hónapomat. Tehát mindent tud. Mindent tud arra, hogy mi megyek keresztül, milyen helyzetben vagyok. A 56. Zsoltárban azt mondja, 8. vers, Istenem, te láttad a bujdosásaimat, tudod mennyit sírtam, és megszámoltad a könnyeimet is. Tehát te tud rólunk, ez fantasztikus, személyesen ismert téged. Személyesen ismert téged, Jézus. Tehát senki nem tudja, hogy én mit megyek keresztül a házasságomban. Tévedsz. Ő tudja. Ő tudja. Ó, senki nem tudja, hogy én már mióta és mennyit küszködök ezzel a rossz szokásommal. Ő tudja. Tévedsz. Tévedsz, hogy senki nem tudja. Ő tudja. Nagyon is jól tudja. Ó, senki nem tud a depressziómról. Senki nem tud a félelmeimről. Senki nem tud a kínjaimról, a fájdalmamról. Tévedsz. Ő tud. Ő tud. Mindent tud. Mindent tud rólad. Zsoltár, 31. Zsoltár, 7. vers. Azt mondja, táncolva örülök jóságodnak, mert látod szenvedésemet, és ismered bajaimat. Tehát azt mondja, hogy Az egy jó dolog, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy Isten látja azt, hogy mi megyünk keresztül. Az már segít bent a lelkünkben, a szívünkben, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül abban a helyzetben. Ja. Tehát semmi nem kerül el Istennek a figyelmét. És ő már tudja, hogy mire van szükséged, mielőtt te még kérnéd tőle akár, hogy felhívnád a figyelmét valamire az életedben. Ő jól tudja, hogy mire van szükséged. Aztán 69. Zsoltár 5. vers azt mondja, te minden hibámat ismered. Oké? Ezt gyakran elfelejtjük, mert nem akarjuk, hogy Isten tudja a hülyeségeinket. De azt mondja, te minden hibámat ismered. Oké, tehát Isten figyelmét semmi nem kerül el. 24 órás megfigyelés alatt vagyunk. Mit szólsz ehhez? Erre a pásztor nem képes. Így segíteni rajtad. Szeretnék, de nem megy. Mindegyik kötökre egy monitor otthon. És nem mehetek el pisilni, nem mehetek el enni, semmit nem. Ja nem, a családom élete arról szól, hogy ők hozzák a kacsát, hozzák a kenyeret, és én meg... De baj van, mert csak egy monitor tudok nézni, és akkor elvétek 5 másodpercet az XY-nak a monitorjára, meg az összes többi. Tehát nekem ez nem megy. Hála Istennek. De Istennek meg ez megy. Ő ismeri az összes bajomat, az összes hibámat. És tudjátok, mi a röhely? Hogy még mindig szeret. Hogy annak ellenére, hogy minden pillanatomat látja, és ismeri, és még mindig szeret engem. Döbbenetes. Tehát Istent nem tudja sokkolni a bűnöm. Nem tudja sokkolni. És nem adja föl. Sőt, tudja előre, hogy mit fogok tenni. És tudja előre, hogy esetleg egy hét múlva valamit csinálni fogok, ami nem lesz korrekt, de attól ő még ma az áldását nem tartja vissza tőlem. Tehát mindent tud. Nem csak a jelenben, nem csak a múltban, hanem a jövőben is. Mindent tud. És ez egy nagy felszabadulást adhat bennünk, hogy valaki ismer bennünket, valaki tud rólunk. Ja. Aztán egy másik dolog, amit megismerhetünk, amikor elkezdünk Jézusról tanulni és olvasni, az az, hogy ő törődik a helyzetemmel. Tehát nem csak, hogy tudja, milyen helyzetben vagyok, hanem azzal a helyzettel ő törődik. Törődik azzal a helyzettel, amiben vagyok. 103. Zsoltár, 13. 14. vers azt mondja, amilyen jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az Úr azokhoz, vagy az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt. Hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket. Emlékszik rá, hogy halandók vagyunk és porból vagyunk. Tehát Istennek nagyon világos az, hogy milyen alapanyagból készültünk, nem vagyunk tökéletesek, hogy porból vagyunk, hogy nem vagyunk szuperhősök, hogy törékeny emberek vagyunk, akik hibáznak, ügyetlenek, bénáznak. Ilyen Isten, hogy ő ezt tudja, és neki ez világos. Tehát ismer téged, ismer engem. De Isten egy olyan apuka akar lenni az életemben, és a te életedben, amilyet te még nem is ismertél. Mindegy, hogy mennyire jó volt az apukád. Most ezt a végét fogom meg. Mindegy, hogy milyen jó volt apu. Ő egy milliószor jobb apuka akar lenni. És az. Nyilván, ha rossz volt az apukád, arról ne is beszéljünk. De amikor azt gondolod, hogy nagyon jó apukád volt. Ő 100-szor, 1000-szer, 10000-szer, végtelenszer jobb. Mert ő azt mondja ebben a 103. Zsoltárban, rengetegszer azt mondja, hogy örökkévaló az ő szeretete. Örökkévaló az ő szeretete. Majd olvassátok el, 103. Zsoltár, tök jól olvasni. Örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Azt mondja, tehát egy olyan szeretettel, ami nem fog elmúlni. Nem foglak kitagadni, nem foglak megtagadni. Mindegy, mit csinálsz, mindegy, hogy milyen vagy. Nem foglak. Nem foglak. Nem foglak. Hogy lehetséges ez? Hogy szerethet valaki engem véget nem érően? Hogy szeretett valaki engem örökkévalóan? Tehát a jó napokon is, meg a rossz napokon is. Ez lehetetlen, de hogy lehet? Hogy szeretett engem, amikor... Ha szolgálom őt, vagy nem szolgálom őt, akkor is szeret. Akkor is szeret. Nem azon múlik, hogy mit teszek, vagy hogy gondolkodok, hogy ő szeret engem. Tehát nem egy olyan apa, akinek meg kell felelni. Akinél kepeszteni kell, hogy szeressen. Akinél esetleg meg kell tanulnom, hogy mi az apámnak tetsz, és majd akkor szeretni fog engem, amikor megtanulom, hogy azt mondjam, meg úgy csináljam az életem, ahogy ő szeret. Nem. Akármit, akárhogy csinálok, Isten szeret engem. Szeret engem. Még ha rossz utakon járok, akkor is. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy ő feltétel nélkül szeret. Így lehetséges. Tehát örökké, tehát soha véget nem érő módon szeretni, úgy lehet, hogy ez feltétel nélküli szeretet. Nincs feltétele. Rajtad nem múlik. Rajtam nem múlik. Soha nem múlt, és soha nem is fog múlni. Se a teljesítményemen semmi nem fog múlni. Oké, tehát, hogy nem csak, hogy ismeri a helyzetemet, hanem törődik is a helyzetemmel. A Római Levél, 5. fejezet, 8. vers azt mondja, Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűneinkben éltünk. Már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűneinkben éltünk. Oké, úgyhogy most szeretnélek bemutatni titeket a felsőbb erőnek. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Oké, mert ezeken a kurzusokon, ezen a 12 lépéses kurzusokon, ez már nem hangzik el. Mindenki helyettesítse be a felsőbb erőt magának. De egyetlen valaki tud segíteni, mint felsőbb erő, és ez Jézus Krisztus. Senki más. Senki más. Ja, tehát Krisztus az az erő, az a forrás, akire rácsatlakozhatunk, mert ő ismeri a helyzetemet, hogy miben vagyok, és törődik velem, és törődik a helyzetemmel. És a jó hír az, hogy nála van meg az erőforrás, hogy megküzdjek a dolgokkal. És ezért van az, hogy egy módon igen, képes vagyok arra, hogy a változásra, de nincs meg az erőm hozzá. Tehát képes a mozdony rengeteg munkára, de ha nincs a sinán, akkor nem ér semmit. Képes a hangosítás hangosítani, de ha nincs bedugva a 220-ba, akkor nem csatlakozik ahhoz az erőhöz, vagy erőforráshoz, ami működésbe hozza, és működik a rendszer. És ilyen az ember Jézus Krisztus nélkül. Egy sin mellé rakott mozdony, vagy egy 220 nélküli hangosítás, vagy számítógép, vagy kenyérpirító, vagy mikrohullámos ütő, vagy bármi. Hogy képes, megvan a képessége, a lehetőség ott van, de nem működik. Mert nincs benne az az erő. És Jézus Krisztus nélkül nincs erőnk semmire. Nincs erőm semmire. És a harmadik dolog, amit megtanultunk, hogy Jézusról tanulunk, és olvasod az Új Szövetséget, Máté evangéliumát, Márk evangéliumát, Lukács evangéliumát, János evangéliumát. A harmadik nagyon fontos dolog, amit megtanulhatunk, hogy Isten képes megváltoztatni engem, és a helyzetemet is. Tehát Isten képes megváltoztatni engem is, és a helyzetemet is. Ez jó hír. Szerintem ez Teljesen. Ez egy fantasztikus hír. Tehát azt vettem észre, hogy néha engem változtatott a helyzetemen, nem változtatott. És megváltozott az egész világ számomra, mert engem változtatott meg. Aztán volt olyan, hogy nem engem változtatott, hanem a helyzetem. Ez kényelmesebb volt. De aztán volt olyan, amikor rajtam is változtatnia kellett, meg a helyzetemen is változtatnia kellett. Az a legrosszabb, mert minden, Minden változik. Jaj. Ott nincs, akkor nincs kapaszkodó. Nincsenek megszokott dolgok. Ja, de igazából ő vár rám. Vár rám. Mert nála van az erő. Bármilyen változáshoz. Ott van nála az erő. Pál így imádkozott az Efézusi levélben, amikor az Efézusi gyülekezetnek írt, az első fejezet 19.-20. vers, azt mondja, imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje. Tehát azért imádkozom, hogy ti ezt megtudjátok, hogy milyen mérhetetlen nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk. Tehát Pál apostol imádkozik azért, hogy megismerjük, hogy micsoda erő van Istenben, és hogy milyen hatékony is ez. Milyen hatékony bennünk hívőkben. És azt mondja, ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból. És a mennyben a jobbjára ültette. Tehát észrevettetek már, hogy a halogatás mennyire le tud bénítani? Amikor halogatom a dolgokat. Tudom, hogy meg kéne tennem, de nem tudom elkezdeni. És akkor halogatom. Tehát nincs erőm rá. Tehát, vagy nincs erőm legyűrni ezt a nehézséget, vagy ezt a dolgot, ezt a szokást. És Isten meg azt mondja, súgja, hogy de nekem megvan. Nincs erőm, nekem van. Nincs erőm, nekem van. Figyelj, ha fel tudta támasztani Jézust a halálból, akkor ennél nagyobb erő kell, vagy más. És azt mondja, ugyanez az erő munkálkodik bennünk is. Ugyanez az erő munkálkodik bennünk is. Ugyanezzel az erővel fel tud támasztani egy halott kapcsolatot is. Bármi, ami halott, fel tud támasztani. Bármi. Egy halott szervet. Tehát egészséget fel tud támasztani. Bármit. Egy függőséget meg tud szabadítani. Tehát ha Jézus fel tudta támasztani, akkor egy függőséget is meg tud szabadítani. Tehát olyan erő van nála. Sőt, be tudja zárni a múltad ajtaját. Szevasz. Amit lehet, hogy nem fogsz elfelejteni, de már nem lesz olyan hatással rád. Képes erre. Tehát, hogy ne érezd úgy magad, hogy a múltad minden nap vadászik rád. És amikor elkap, akkor ilyen vagyok. Tehát Isten meg tudja adni ezt az erőt is. Lukács 18, tehát Lukács evangélium, 18. fejezet, 27. vers, azt mondja, Jézus így felelt, az embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Tehát embereknek lehetetlen, de Istennek semmi nem lehetetlen. Jó, és ezt véssük jól az agyunkba. Tehát semmi nem túl nehéz Istennek. Semmi. Nincs olyan, ami túl nehéz lenne Istennek. Nincs. De valóban nem érted az én helyzetemet. Tehát én megpróbáltam. Próbáltam változni, de nem ment. Értsd már meg. Én meg erre azt mondom, hogy semmi. Semmi nem lehetetlen Istennek. Semmi nem lehetetlen Istennek. A reménytelen helyzeted sem lehetetlen Istennek. Oké, tehát a múlt heti üzenet ez a valóság üzenet volt. Nézz szembe a valósággal. A mai üzenet ez a remény üzenete. Hogy van reményed. Van reményed. Úgyhogy most fölvasok nektek két történetet, jó? Mondtam, hogy minden alkalommal föl fogok olvasni. Azt mondja, Dana vagyok, egy hívő ember, aki a függőséggel küszködik. Kis csoportvezető is vagyok, a kemikália függőségben szenvedők csoportjában. Péntekenként találkozunk. Sosem álmodtam volna, hogy egy nap ilyen területen fogok szolgálni, sőt, nyilvánosan megosztani a történetemet. De ez történik, mikor átülünk a vezetőülésből, az anyósülésbe, és hagyjuk, hogy Isten irányítsa az életünket. Szerintem egész életemben függő voltam. Fiatalabb koromban hullámzóan jött a felszínre. Emlékszem, úgy éreztem magam, mint az egyik vállamon egy jó angyal, a másikon meg egy rossz angyal ülne. Szerintetek kigyőzött rendszeresen. Azért voltak normális időszakaim is. Jó tanuló, jó úszó, jó futó voltam, de iszonyatosan tudtak befolyásolni a haverok. Gimi elején kezdtem cigizni, és a végére már füvesztem, és alkoholt is ittam. Még így is 3,75-ös átlagot tudtam kihozni. A piálás mennyisége és gyakorisága a középsüli végére megnövekedett. Aztán érettség után jött egy 7 éves szárasság, egyáltalán nem ittam 7 évig. Mikor azt mondtam, hogy függő, az alatt azt értettem, hogy bárminek a függőjévé tudtam válni. Tehát bármi, ami el tudta venni az üresség érzését az életemből. Abban a 7 éves száraz időszakban például a varrás volt az. Vagy elmentem, hogy vegyek valamit, valami munkára valót, varráshoz, és tizet hoztam belőle. Vagy eljártam tornázni. Képes voltam heti 5-6-szor elmenni edzésre, 3 órás edzésekre. Aztán egy nap már ez sem segített. Újra az alkoholhoz fordultam, aztán jött a kokain. A kokain segített lezsibbasztani a fájdalmat. A házasságom tönkrement, és sikerült elvesztenem a gyerekeimet is egy csúnya elhelyezési per után. Azt gondolnád, hogy ezek elegek voltak ahhoz, hogy feladjam az egészet. Megpróbáltam, de nem tudtam. Azt hittem, hogy az irányításom alatt vannak a dolgok, de egy ördögi körben voltam. Anyagoztam, mert bűntudatom volt a gyerekeim elveszítése miatt, és elviselhetetlen volt a fájdalom. Aztán megpróbáltam feladni, mert bűntudatom volt az anyagozás miatt. Szerintem most azt gondoljátok, hogy valószínűleg bűntudat problémám volt. Ez így ment 9 évig, aztán elismertem. Ez nem fog menni egyedül. Ez nem fog menni magamtól. Azok, akik itt voltak a múlt héten, hallhatták a férjem történetét. Egy 12 lépéses találkozón történt, ahol együtt voltunk, mikor felismertem magam a bizonyságtevő történetében. Emlékszem arra gondoltam, hát ez én vagyok. Rólam beszél. Végül elismertem, hogy függő vagyok, és emlékszem, olyan volt, mintha egy nehéz terhet vettek volna le a vállamról. Nem kellett többé Istent játszanom. Most már várakozásom van, hogy Isten segít irányítani az életem, mikor alázatosan kérem rá, és tudom, hogy elvesz minden őrületet és fájdalmat az életemből, ha hagyom neki. A gyógyulásom oda vezetett, hogy tagja lettem a gyülekezetnek. Bemerítkeztem, növekedtem, tanultam, és most kis csoportvezető vagyok a gyógyuláshoz vezető út alkalmakon, ahol minden pénteken összejövünk, és együtt ünnepeljük azt a tényt, hogy nem kell többé a függőség hatalma alatt élnünk. Gyertek és csatlakozzatok hozzánk. Aztán egy másik történet. Brett vagyok, alkoholista szülő, felnőtt gyermeke. 21 év házasság után fogantam. 9 hónappal később megszülettem, és szüleim a csoda gyerek jelzővel ajándékoztak meg, ami elég magas léc volt számomra egész gyermekkoromban. Meg kellett találnom a módját, hogy együtt éljek, és meg is feleljek a titulusomnak. Tudtam, hogy a sportban ez nem fog sikerülni, így a tanulásban és szakmai karrierben kapcsoltam rá. Sok csalódással és fájdalommal járt belül, mert tudtam, hogy nem tudok megfelelni a csoda kategóriának. De muszáj volt mindent megtennem. Emlékszem, a főiskolán annyira megkeményedett a szívem, vettem egy csomó rántott csirkét, felvittem a szobámba, és mikor a többiek jöttek, hogy kérjenek tőlem egy darabot, akkor extra pénzt számoltam fel a csirke mellért. Kihűlt a szívem. Jó jegyeim voltak a középiskolában, és sokat elértem a főiskolán is. 27 éves koromra egy élelmiszergyártó cég nemzetközi marketing igazgatója lettem. 31 éves koromra ügyvezető igazgató lettem egy multimilliárdos vállalat, 100 millió dolláros leányvállalatának. A baj az volt, hogy szörnyen magányos voltam belül. A találkozók és partik után azonnal elbújtam a szobámba. Nem akartam senkivel sem meghitt közeli kapcsolatot. Csak karnyújtásig engedtem az embereket. Aztán úgy döntöttem, hogy megkockáztatom a meghittséget. Megismerkedtem és megházasodtam a csodálatos feleségemmel, Cindyvel. Volt egy lánya, Elizabeth, így kapásból mostoha szülő is lettem, és előjött a sok régi dolog belőlem. Egyik nap Liz bizonyítványának eredmény egy kicsit alatta volt annak, amit az apám elvárt tőlem annak idején. És ahelyett, hogy együttérző, Krisztus központú lettem volna, kiakadtam, és nagyon durva és hangos voltam vele. A feleségem gyorsan meg is jegyezte, hogy az én normál szintem nem feltétlenül a valós normál szint. Maximalistaként visszautasítottam ezt, és azt mondtam, rendben, akkor menjünk el egy terapeutához, mert biztos vagyok benne, hogy velem fognak egyet érteni ebben. Nem kell mondjam, hogy ez egy jó kis tanulójárat volt számomra. Elkezdtem érezni azokat az érzéseket, amiktől világéletemben féltem, hogy érezzem. Fájdalmas volt számomra. Részt vettem néhány 12 lépéses csoporton, olvastam a könyveket, de valami még mindig hiányzott. A kirakott darabjai megvoltak, de a kép homályos volt. Túl általános volt ez a felsőbb erőkifejezés. Elkezdtem járni a gyülekezetbe, és kapcsolatom lett az Úr Jézus Krisztussal. Felnyitotta a szívem, és megpújította a megkeményedett részeket. Magányos voltam, és nem tudtam, mit jelent örülni, lazulni. Nem tudtam, mit jelent csak játszani. Mikor az emberek azt kérdezik, hogy éreztem magam, hogy érezted magad, nem tudtam, mit jelent az, hogy érezni. Tudtam, hogy mit kell tennem. Hogyan csináljam meg a projekteket? Hogyan csináljam végig a projekteket? De nem tudtam, milyen az, ha érzek dolgokat. Szóval, ha bármelyikőtöknek ott van az az üres érzés a szívében, miután jó munkát végzett valamiben, és mégis túl kemény vagy magaddal, és azt szajkozod bele, hogy jobb is lehetett volna, jobbnak kéne lennie, és nem érzel semmilyen boldogságot felőle, akkor jó hírem van. Itt a gyógyuláshoz vezető út csoport. Kis csoportvezető vagyok olyanok számára, akik függőségben szenvedő szülők, felnőtt gyermekei. Mit jelent ez? Olyan emberek járnak, akiknek szüleik alkoholisták, gyógyszer vagy kábítószer függők, munkamániások, maximalisták voltak, és olyan elvárásokkal traktálták maguk a gyerekeiket, hogy a gyerekeik nem igazán tudtak gyerekek lenni. Úgyhogy ezek nagyon tanulságos történetek. Azt gondolom. És, de a lényeg az itt van, tehát az ő életükben is, hogy minél tovább húzod a fájdalmat, annál messzebbre lesz a gyógyulás. Tehát minél tovább húzzuk, annál messzebbre kerül. Minél inkább tagadom, minél inkább halasztom, nincs itt probléma, nem nagy ügy, megoldom, el tudok bánni vele. Akkor annál kevesebb napot fog tudni úgy tölteni, hogy az lehettek, akinek Isten akar, hogy legyek. Mert ez fantasztikus, egy olyan életet élni, ahol azt élem, ami ennek Istennek teremtett. De míg tagadásban élek, és halogatom, és nem nézek szembe a dolgokkal, akkor csak fogynak ezek a napok. A boldog napok fogynak. Ja, úgyhogy néhányan tehát a jelen problémáit és fájdalmait képtelenek megoldani, mert le vannak ragadva a múltban. És analizálják, hogy mi történt annak idején. Ki, mit, hogy csinált, mi okozza azt, hogy most én ilyen vagyok, olyan vagyok. Ezt úgy hívják, hogy analízis-paralízis. Tehát ez a bénító, analitikus élet. Amikor folyton a múltat próbálom kifejteni, megoldani, megfejteni, hogy mi okozhatja a jelen problémámat. Sajnos talán a világi megoldás, ez a gyökere. Amikor emberek lelkén próbálnak segíteni Jézus Krisztuson kívül, megpróbálják a múltadat, meg a legbelsődet felfedni. és ott megtalálni a megoldást, de nem ott van. Jézus Krisztusban van a megoldás. Ja, úgyhogy, tehát ez a múlton való rágódás, tehát jó kép, hogy tehát ez olyan, mint amikor az ember ott ül az autóba, és a visszapillantó tükör az szélvédő nagyságú, és a szélvédő pedig visszapillantó tükör nagyságú, és így vezetni. Ilyen a múlton való rágódás, és a múltban való élet. Hogy akkor a szélvédőm, a tükröm szélvédő nagyságú. Ez fordítva kell. Jó, ha van visszapillantó tükör, de ennek megvan a mérete. Az bőven elég. Az segít a tájékozódáshoz. De a szélvédő az legyen akkor, tehát hogy lássak előre. Tehát előre felé menni, ez a lényeg. Előre felé menni. Ja. Sajnos az a helyzet, hogy mi, amire fókuszálunk, az fog újra ismétlődni. Ez egy ilyen törvényszerűség. Hálandóan a fájdalmon fókuszálsz, hálandóan a múlton fókuszálsz, mit tettek veled, mit csináltak veled, ezt újra fogod élni, újra és újra és újra. Felesleges. Ezt úgy hívják, hogy kísért a múlt. Oké, tehát amiről beszélünk igazából, amiről beszélek, hogy egy szellemi növekedésben vagyunk benne. És nem lehet kicserélni kapásból a szélvédő méretű tükröt, én nem tudom neked kicserélni kis tükörre. De a szellemi növekedés az azt jelenti, hogy a szélvédő nagyságú tükör elkezd zsugorodni, a tükörnagyságú szélvédőd meg elkezd növekedni. És ahogy haladsz a Jézus Krisztussal való kapcsolatodban, telnek a hetek, a hónapok, az évek, szépen minden a helyes méretre kerül. És e felé tartunk. Tehát ez egy folyamat. Egy növekedési folyamat. De Isten törődik veled. És ismeri a helyzetedet. És segíteni akar. És a harmadik pont, a második lépésben a harmadik kis lépésünk az, hogy fogadd el Isten segítségét. Tehát az első az volt, hogy ismerd el, hogy Isten létezik. A második az volt, hogy... Még egyszer? Ismerd meg Isten jellemét. Oké? Tehát nem csak az, hogy ő létezik, hanem hogy kicsoda Isten, és milyen Isten. És a harmadik meg az, hogy fogadd el. Fogadd el Isten segítségét. Fogadd el Isten segítségét. Tehát nem elég csak hinni Istenbe, ez még nem fogja eltörölni a fájdalmat. És nem fogja megoldani a helyzetet. Hanem rá kell csatlakoznunk az ő erejére. Oké? Tehát be a 2:20-ba. Rá kell csatlakozzunk az ő erejére. Tehát fogadd el Isten segítségét. Filippi beli gyülekezetnek ezt írta Pál apostol, a második fejezet 13. vers. Ez is ott van a jegyzetetekben. Azt mondja, mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell. Aki tehát azt mondja, hogy az akarat erő kevés. Az akarat erő nem elég. A jó szándék is kevés. Tehát ez is kevés. Azt mondja Isten, amire szükséged van, az én erőm. Amire szükséged van, az az én akaratom. Ezt mondja Isten. Oké? Ezt mondja itt. Hát, tehát, hogy végzi a munkáját bennünk, és segít, hogy ti is azt akarjátok, amit ő akar. Tehát sokan imádkoznak az erőért, de közben nem akarják azt, amit Isten akar. És itt úszik el a dolog sokszor. Amikor megkérdezem, hogy te most tényleg akarod? És ha nagyon őszintek, azt mondja, nem. És közben appellál arra, hogy de hát nincs is erőmre. De akartad? Mert azt mondja, hogy először akart. Igen, lehet, hogy nem akartad, de először azért kéne imádkozni, hogy akarjad. És amikor ugyanaz az akaratod, mint Istennek, akkor meg fogja adni az erőt is hozzá. Úgyhogy amikor megnyitom az Isten erejé számára, megnyitom az életemet. Az egy csoda dolog. Ez egy csoda dolog. Mi történik akkor, amikor megnyitom? Vallásos fanatikus leszek? Nem. Nem. Tehát, amikor megnyitom magam Isten erejének. Ez az, amikor azt mondom, hogy Uram, add belém a te szent szellemedet, hogy szabaduljon fel bennem a te erőd, amit belém adtál. Tehát 2 Timóteus 1:7 elmondja, hogy mi történik, amikor kinyitom az életem Isten erejének. 2 Timóteus 1:7, hiszen a szent szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Ezt akarjuk, nem? Erő, szeretet, kiegyensúlyozottság, fegyelmezettség. Akarjuk ezt? Akarjuk az erőt? Akarjuk, hogy legyen szeretet? Akarjuk, hogy legyen kiegyensúlyozottság? Akarjuk, hogy legyen fegyelmezettség? Persze, hogy akarjuk. És azt mondja, hogy a Szent Szellem, amit Isten adott nekünk, az meg tudja ezt adni. Meg tudja adni. Tehát erő. Erő, hogy a szokásoknak a hatalma megtörjön. Tehát ez kell erő. Nála megvan. Oké? Tehát, hogy tudjam azt tenni, amit akarok. Ugye a fordítottja volt, hogy nem tudom azt tenni, amit akarok, és azt teszem, amit nem akarok. Úgyhogy kell erő, hogy azt tudjam tenni, amit akarok. És legyen erőm ne csinálni azt, amit nem akarok. Ez erő kell. És azt mondja, meg tudja adni. Kell erő, hogy elszakadjak a múltamtól? Kell erő. Tehát akarom azt az erőt. Kell erő. Aztán ott van a szeretet. A valódi szeretet. A feltétel nélkül szeretet. Szerethessek. És hogy mások is szerethessenek engem. Tehát, hogy el is tudjam fogadni. Nem csak az, hogy én szerethessek másokat, hanem, hogy hagyjam, hogy mások is szeressenek engem. Ez nagyon fontos. Ja. Mert sokszor az van, hogy igen, hogy próbálom, hogy én szeressek másokat, meg erre nagyon várok, de közben hatalmas falak vannak körülöttem. Mert nem engedem magamat szeretni. Nem fogadom el mások szeretetét. És hatalmas falak vannak. És ezen a falon az én szeretetem se fog kimenni. Tehát ez egy kettős dolog. Aztán kiegyensúlyozottság, fegyelmezettség, hát csak akarom azt. Fölnyújtom, hát akarom. Akarom ezt. És azt mondja, hogy ez ott van, és megadja. Tehát, hogy Krisztus irányítja a dolgokat körülöttem. És ő uralja a körülményeket az életemben. Tehát akarom. Hogyan csatlakozom rá? Higgy, és fogadd el. Higgy, és fogadd el. Hogy csatlakozom rá ezen őre? Úgyhogy higgy, és fogadd el. Ott van 2 vonal a jegyzetedben. Higgy, és fogadd el, azt írod rá. Nagyon egyszerű. Így, hogy Isten van, ismer és törődik, és hogy nála van az erő a változásra. Ezt hidd el. És aztán fogadd be Jézust az életedbe. Mondd azt, hogy segítség. Segítség! Mondd azt bátran Jézusnak, hogy segítség, szükségem van a segítségre. Jézus, segíts! Tehát kell, ez a fogadjál, ez, hogy Uram, szükségem van a segítségedre. Abszolút szükség. Tehát nem könnyű úton járok, Uram. Olyasmikkel nézek szembe, amikkel nem akartam idáig szembenézni. Úgyhogy szükségem van rá. Szükségem van rá, Jézus. Szükségem van, bízok benned, Uram. És aztán, ha megteszed, akkor már nem csak a saját akarat erőd lesz. Hanem ő lesz veled. Ő lesz veled. És azt mondja Ézsaiás 43, 2-3. Vers, néhányatoknak szerintem ez a kedvenc verse. Ézsaiás 43, 2-3. Vers. Tehát ilyen az, amikor Isten velünk van. Mikor vizen kelsz át, veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget. Lángja nem emészt meg. Mert én vagyok Istened, az örökkévaló Izrael szentje, szabadítót. Váltságodul Egyiptomot adtam cserébe, etiópiét szemáltattam érted, hogy enyém lehess. Kérted, hol fájsz? Hol fájsz? Hol van a fájdalom az életedben? Csak hogy visszatérjünk az elejére. Nem azért, hogy újra kezdjem. De hol fáj? Tehát mély a víz? Már csak a tető lóg ki. Mély a víz? És már csak így tudsz venni levegőt, hogy... Ja. Már arra sincs erőt, hogy felgyere a víz felszínére. Vagy a tűzön mész keresztül, és annyira forró a helyzet, hogy az te már felemész. És akkor úgy, hogy úgy vagy vele, hogy most már mindjárt szétégek, mindjárt elégek, és már végem lesz. Vagy esetleg elakadtál, mert nincs erőd. És azt mondod belőle, hogy erőtlen vagyok, tehetetlen vagyok. Akkor jó hírem van, itt van a felsőbb erőd, Jézus Krisztus. Ő az a név, aki minden név felett van. Nála van meg minden erő és minden hatalom. És megnyithatod a szívedet neki. Úgyhogy tedd meg a második lépést is. Ha már elismerted, hogy nem te vagy Isten, akkor most nyisd meg a szíved annak a felsőbb erőnek. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük. Köszönjük neked azt, hogy megismerhetünk téged. Hogy mi igazából senkik vagyunk. Nincs ránk szükséged. Mi vagyunk azok, akik elfordultak tőled, akik abszolút velejéig hajlamosak arra, hogy mindent nélküled csináljanak. És még akkor is csak arra vagyunk képesek, hogy téged vádoljunk, amikor az egészet elszúrtuk. Ezek vagyunk mi. És köszönjük, atyánk, hogy mindezek ellenére te még mindig szeretsz. Mindezenek ellenére te nem adod fel. Mindezek ellenére te ostromlod a szívünket, hogy megnyerj bennünket. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy te feltétel nélkül szeretsz bennünket. Te vagy a legtökéletesebb apa, akire mindig számíthatunk. És ha úgy vagy itt ma, hogy még soha nem bíztad rá, az életed Jézus Krisztussal. Ha soha nem kapcsolódtál még ezzel a felsőbb erővel, Jézussal, akkor itt az alkalom szeretnélek ebben kihívni téged, hogy tedd meg ezt a lépést. Mondd azt Jézusnak, hogy segítség. Jézus, segíts! Szükségem van rád. És ő be fog lépni az életedbe. Mondd azt belőle a szívedben, hogy Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Hogy az életedet adtad értem. Hogy nekem többé ne kelljen a bűnömért fizetnem. Hogy te fizettél helyettem. Úgyhogy rád bízom az életem. Azt akarom, hogy te legyél az én életem királya, ura és megváltója. Akarlak, Jézus. És hogy ezt a szívedbe megtetted, azt mondja Isten igéje, a Biblián, hogy aki szívével hiszi, és szájával vallja, hogy Jézus az Úr, és a megváltó, akkor annak üdvössége van. Úgyhogy arra akarlak hívni most, hogy ha a szívedben ezt elmondtad őszintén, akkor a száddal is vald meg, és mondd el valakinek. Mondd el valakinek, akit ismersz itt közülünk. Súgd meg neki. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Köszönjük, hogy te ismered a helyzetünket, hogy te képes vagy a helyzettel foglalkozni, amiben vagyunk. És köszönjük azt, hogy nálad megvan minden erő a változásra. Úgyhogy köszönjük, hogy te vagy az, aki igazán törődsz velünk. Vágyunk arra, hogy változzunk. Vágyunk arra, hogy akarjuk azt, amit te akarsz. Úgyhogy imádkozunk azért, hogy add nekünk az akaratodat. Hogy akarjuk azt, amit te akarsz. Jézus nevében. Amen.